Kedves testvérek, kedves vendégeink, szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik online hallgatják az interneten keresztül. A mai témámnak a címe, akarsz-e meggyógyulni? Tudom, ez egy nagyon nagy kihívás, de amiről ma szeretnék beszélni, az nem is csak és kizárólag a testi gyógyulás kérdése, hanem sokkal inkább az akaratnak a kérdése. És hogy ez miért kérdés? Egyáltalán az, hát inkább megosztom veletek, hogy számomra ez miért dilemma. Miért volt ez dilemma egyáltalán? Én is sokat foglalkoztam már a gyógyulás kérdésével, meg láttam emberéleteket, meg a saját életemben is tapasztaltam pozitív, negatív dolgokat, és azt láttam, hogy hát, hogy valamikor hiába imádkozunk, nem történik semmi. Sok ilyet láttam, szerintem nektek is van ilyen tapasztalatotok, hogy hát imádkozunk, hát nem történik semmi. Hát akkor sok keresztény ebből leszűri a tanulságot, hogy hát nem az Isten akarata. Aztán hallottam olyat is, hogy hát, hogy imádkozzunk gyógyulásért, és akkor úgy imádkozunk, hogy atyám, hogyha ez a te akaratod, kérlek gyógyíts meg XY testvért. Ti imádkoztatok már így? Na, be lehet vallani nyugodtan. Én imádkoztam így, bevallom őszintén, én már imádkoztam így. Ki ezek, mert hallott ilyen imát, akkor így kérdezem, jó? Na, mindjárt több kéz jelentkezik. Szóval azért mégiscsak ott van ez az akarat kérdése, nem? Tehát, hogy hát, ha te akarod, mert hát azt látjuk, hogy nem mindig akarja az Isten. Sőt, mutatok is nektek egy érdekes igét. Lehet, hogy erre is vonatkozik. Ezt mondja Róma levélben Pál, 9. fejezet, 15-16. Vers, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem az ilyen, aki akarja, nem is az ilyen, aki fut, hanem a könyörülő isteni. Na bum, tehát akkor ez azt jelenti, ember, te erőlködjél, hiába futsz, hiába akarsz, majd az Isten eldönti, hogy mi lesz a sorsod. Tehát önálló, hogy le vannak osztva előre a lapok, és te ember, te itt te labdába se rúgsz. Hát majd a könyörülő isteni, ő eldönti, hogy kin könyörül meg, kin nem. Nem igaz? Tudjátok, ez egy nagyon-nagyon cinikus istenkép. Ez egy nagyon cinikus istenkép. Az Isten nem ilyen. És nagyon szomorú, hogy keresztények ennyire félreértik, kiragadva Pál apostolnak ezt a mondatát, mert ez egyáltalán nem erre vonatkozik. Szeretnék nektek mutatni néhány más igeverset magától Jézustól, ahol egészen másról beszél. És most az, amit Pál mond, arról nem szeretnék nagyon beszélni, csak azt akarom mondani nektek, hogy ez egyszerűen nem erre vonatkozik. Köszöntelek benneteket, foglaljatok helyet. Tehát azt mondja Jézus egyik helyen, Lukács evangélium a 13. fejezet 24. versében, hogy küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Hát milyen képet fest ez nektek? Szerintetek, hogyha erre azt mondom, hogy hát, hogy nem az ilyen, aki akarja, nem is az ilyen, aki fut. Ez most hogy jön össze azzal, hogy küzdjetek? Mert sokan próbálnak, és mégsem sikerül nekik. Ez most összhangban van ez a kettő, vagy látszólag pont az ellenkezőjét mondja? Ti mit gondoltok? Csak János gondolja így, vagy mindenki így gondolja?
Mindenki így gondolja, csak nem mondják ki.
Akkor mondjátok már ki! Most ugyanazról beszél, vagy valami másról? Másról, de valami ellentétesről van szó, nem? Tehát hogy lehet úgy küzdeni, hogy nem akarsz valamit? Lehet olyas valamiért küzdeni, amit nem akarsz? Nem lehet. Tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus beszél valamiről, amiért nagyon is küzdeni kell, sőt, azt mondja, hogy sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak. Azok, akik próbálnak bemenni, és nem tudnak, azok akarják szerintetek? Mivel próbálják, ezért valószínűleg akarják. És azok, akik küzdenek, azok is akarják. És szerintetek, akik nem akarják, azok be fognak menni? Hát azok biztos, hogy nem fognak bemenni. Tehát akik nem is akarják, na, tehát eleve azt mondja, hogy sokan próbálnak, tehát azok akarják. De még közülük sem mindenki jut be, hanem csak az, aki küzd.
A küzdelem és a próba között van különbség.
Igen. Van különbség a küzdelem és a próba között, de hogy itt Jézus egyáltalán nem arról beszél, hogy akkor, hát, hogy ahogy esik, úgy puffan. Majd lesz valahogy. Majd, ha az Isten akarja. Nem? Tehát ti kiolvassátok ebből a kijelentésből ezt, amit most mondtam, hogy hát, hogyha majd az Isten akarja, akkor majd lesz valahogy. Erről beszélt Jézus? Nem, ugye? Tehát, hogy azt mondja, hogy még akik próbálnak bemenni, azok közül is sokan nem tudnak. És Na majd erről azért fogunk beszélni, hogy van itt egy olyan tényező, mert nem úgy akarnak bemenni. Tehát van egy akarat, csak az nem mindegy, hogy mire irányul. Még arra azért szeretnék egy nagyon rövid mondat erejéig kitérni, hogy ahogyan szoktunk imádkozni, hogy Úram, ha te akarod. Hát volt egy személy a Bibliában, aki ezt a konkrét kérdést feltette személyesen Jézusnak, egy leprás ember, aki odafutott Jézushoz, és ezt olvassuk, szintén Lukács evangélium 5. fejezetben, nem olvasom fel az egész igét, feltette ezt a kérdést Jézusnak, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Na mit gondoltok, mi volt Jézus válasza? Akarta Jézus? Szerintetek volt olyan ember, aki odament Jézushoz, és nem akart őt Jézus meggyógyítani? Tudtok-e ilyen példát? Valaki odament Jézushoz, és Jézus nem akarta őt meggyógyítani. Várok 5 másodpercet, tudtok-e ilyen gyors, igeismerők vagytok?
Nem volt.
Volt ilyen? Hogy? Többieknek is hagyjál szót, János, jó? Volt? Volt ilyen? Tudtok ilyet? Ha 10 másodpercet várok, vagy egy 2 percet, akkor tudtok ilyet mondani? Nyugodtan elő lehet venni mobilt, és rákeresni Biblia alkalmazásban, azt írni, hogy nem akarta meggyógyítani, nem fogtok ilyet találni. Nincs ilyen. Egyszerűen nem volt ilyen, hogy nem akart valakit Jézus meggyógyítani. Tehát egyébként ez is érdekes, hogy arról beszélünk, hogy hát nem azért, aki akarja, vagy nem azért, aki fut, hát, hanem a könyörülő isteni, hogyha ezt úgy nézed, hogy hát, hogy valakinek Isten kegyelmez, valakinek meg nem, Isten erről leosztja ezt a lapokat, hát Jézus ő mindenkit akart megtisztítani. Hát az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. Tehát, hogy nem az Isten akarja, hogy egyesek elvesztenek, vagy egyesek ne gyógyuljanak meg, vagy egyesek ne tapasztalják meg az áldásokat, hogy egyeseken ne könyörüljön. Ő mindenkin akar könyörülni az Isten részéről. Nincs gond az akarással. Akkor hol van gond az akarással szerintetek? Na ezt fogjuk most megnézni. Így van. Ha magunkra mutatunk, akkor ott már lehet valamit sejteni. Szeretnénk megmutatni nektek néhány bibliai példát. Először is a betesdai tónál, vagy inkább medencénél, fürdő medencénél történt egy gyógyulás, és nagyon érdekes ez a gyógyulás. És ezt szeretném nektek most nagyon röviden felolvasni. Ugye ennél a történetnél, most ezen lehet vitatkozni, hogy itt ez most a Bibliában tényleg így volt, vagy ezt csak hozzáírták, de az a lényeg, hogy az tény, hogy ott nagyon sok ember ott volt ennél a fürdő medencénél, ott Jeruzsálemben, azt írja, hogy sokan voltak ott, betegek, vakok, sánták, bénák, ott feküdtek és várták a víz megmozdulását. Tehát ezek az emberek, ezek mind miért voltak ott? Meg akartak gyógyulni, igaz? Tehát ők akartak valamit. Igaz? Ők akartak valamit. Mit akartak? Gyógyulni akartak. Azért voltak ott, és utána a következő versben leírja, hogy most akkor miért, mi a csodáért voltak ott egy medence mellett, hogy gyógyulni akartak mindenféle betegségből? Hát ezt olvassuk, hogy mert az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Hát most erről lehet vitatkozni, hogy ezt most csak utólag írták hozzá, hogy ez ilyen hagyomány volt, vagy tényleg így volt, de őszintén megmondom, hogy most abból a tekintetből, amiről mi beszélünk, nincs is jelentősége. Ami biztos, hogy ezek az emberek hittek ebben, hogy ott valami történni fog. És volt ott egy ember közöttük, e között a sok beteg között, aki mind gyógyulni akart, akire azt olvassuk, hogy 38 éve beteg volt. Hát szerintetek mióta lehetett ott ez az ember? Valószínűleg régóta ott volt ennél a fürdőmedencén. Nem tudjuk, hogy mióta, de azért a szavából kiderül, majd mindjárt a következőből, a 7. versből, hogy azt mondta a beteg Jézusnak, hogy Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Na mit gondoltak, próbált ez az ember? Volt ott már egy ideje? Valószínűleg már eltöltött ott egy pár napot, hónapot, évet, ki tudja. Tehát ő nagyon, nagyon próbálta, nagyon akart, tehát igazából más esélye nem is nagyon volt. De azért visszalépnék egy lépést még a történethez. Tehát odament Jézus ehhez az emberhez, látta ott feküdni, megtudta, hogy már régóta így van, és azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Nem tudom, elképzelitek ezt a történetet a lelki szemétek előtt. Itt van egy 38 éve beteg ember, ami nem azt mondja, hogy születésétől fogva volt ilyen beteg, hanem 38 éve beteg volt, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy már jócskán középkorú volt, vagy már idősödő ember volt. Nem egy fiatal ember volt, valószínűleg. És ott van ez az ember a fürdőmedencénél, és mindenki tudta a sztorit, hogy jár oda egy angyal az úrnak, angyala felzavarja a vizet, és aki először lép a medencébe, az meggyógyul. Mindenki tudta a sztorit, tehát ez nem egyedül volt ez az ember, hát ott voltak betegek, vakok, sánták, bének, sokassága feküdt ott. Miért voltak ott ezek az emberek? Már egyszer kimondtátok, de mondjátok ki még egyszer. Meg akartak gyógyulni. Mindenki azért volt ott. Jézus megtudta, hogy már régóta beteg ez az ember, és mit kérdezett tőle? Jézus megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Normális ez a kérdés, szerintetek? Normális ez a kérdés? Hát nem egyértelmű, hogy azért van ott az az ember, mert meg akar gyógyulni? Hát a válaszát, hogyha egy kicsit ebben a kontextusban olvassuk, akkor hát egy kőkemény felháborodás van benne, hogy hát persze, hogy akarok meggyógyulni, csak nincs emberem. Nincs segítségem, aki oda vinne engem ahhoz a gyógyuláshoz, meg bevinne a medencébe, és hát én magam meg tehetetlen vagyok. Mire én oda csúszok, mászok, addigra már más lép be előttem, és hát lemaradtam róla. Hát persze, hogy akarok gyógyulni. Azért vagyok itt. Ki tudja hány éve. De nagyon érdekes, hogy ez az ember akar gyógyulni, de mégsem tudott gyógyulni. Figyétek meg utána, mit mondott Jézus. Folyamatában olvasom a történetet. Azt mondta neki Jézus. Kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Nem tudom, gondolkodtok-e már ezen a történeten valaha, de számomra nagyon érdekes volt az, hogy Jézus soha nem mondta neki azt, hogy gyógyulj meg. Olvassátok ezt, hogy mondta neki Jézus, hogy gyógyulj meg? Tehát ennyit mondott neki Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni? Az ember elmondta a panaszát, hogy miért nem tud? Nagyon akarna, de nem tud. És Jézus pedig azt mondta neki, hogy akkor kelj fel. Kelj fel, vedd az ágyadat is, és járjál. És számomra az embernek a reakciója volt érdekes. Azt mondja, hogy azonnal meggyógyult, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Honnan lehetett tudni, hogy ő azonnal meggyógyult szerintetek? Honnan tudta ez az ember, hogy ő meggyógyult? Ezen gondolkodtatok már? Mit mondott neki Jézus, hogy mit csináljon? Keljen fel. Ez az ember fel tudott kelni? Mit tudott ő magáról? Ő azt tudta magáról, hogy ő nem tud felkelni. Míg a nem úgy felkelni nem tudott, míg a medencéig sem tudott elkúszni. Tehát egészen idáig ez az ember abban a tudatban volt, hogy ő nem tud felkelni. Hát csak szeretném, hogy egy kicsit ezt úgy elgondolkodjunk rajta, hogy hol van itt az embernek az akarata. Tehát eddig ez az ember, ez a medencéhez akart menni. Ezzel egyetértetek, ugye? A medencéhez akart menni. Oda akart jutni a medencéhez. És most pedig mit akart? Így van. Megcsinálni azt, amit Jézus mondott. Tehát onnan tudta, hogy azonnal meggyógyult, hogy... Na, honnan tudta? Hogy amikor Jézus ezt kimondta, elkezdte csinálni. Elkezdett ennek alapján cselekedni. Felkelt, és azt tapasztalta, hogy megy neki. Nincs benne a szövegben, de hogyan mondanátok ezt másképpen? Mit csinált ez az ember? Hit. Hit Jézusnak. Hit Jézusnak. Tehát itt, hogy? Azt hittem valamit mondtatok. Tehát az, hogy ő hitt, ez a gyakorlatban azt jelentette, mert nem látunk semmi más, nincs fejjező, hogy más beszéltek volna. Lehet, hogy beszéltek, de ennyit jegyzett fel az ige, mert ez volt a lényeg. Az ember ez hitt Jézusban, és azért állt fel. Mert hogyha nem hitt volna Jézusban, akkor mit mond? Akkor mondhatta volna, hogy ne szórakozzál már vele. Ki vagy te? Mert egyébként, hogyha tovább olvassuk a történetet, akkor kiderül belőle, hogy nem tudta, hogy ki az, aki meggyógyította. Igen? De a szavában hitt. A szavában hitt. Engedelmeskedett a szavának. Tehát ez egy nagyon extrém példa. És utána, amikor később találkozott Jézussal, akkor azt mondta neki Jézus, hogy látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Azért ebben is van sok tanulság, hogy az, hogy valaki hisz egyszer, és meggyógyul, az nem azt jelenti, hogy utána nem eshet vissza. Tehát meg is kell maradni a hitben. De ez már egy külön téma, csak szerettem volna úgy zárójelesen elmondani. Egy másik történetet szeretnénk nektek megmutatni, egy vakembernek a meggyógyítása, és utána még két másik vaknak a meggyógyítása. Bartimaeus történetét Márk evangélium jegyzi fel. Egyébként ugyanez a történet a másik két evangéliumban is benne van, Máté és Lukácsban. Az egyik az két vakról is beszél ugyanennél a sztorinál, de nyilvánvaló, hogy az egyik Bartimaeus volt, és Márk ő név szerint megemlíti őt. De ez egy konkrét személy volt. Tehát akár lehetett volna a neve mondjuk Géza, vagy István, vagy Tamás, vagy akárki is, nem tudom, beleéreztetek-e már ebbe, de hogy ez egy konkrét ember volt. És azt olvassuk, nem olvasom fel az egész történetet, szerintem nagyjából ismeritek is, meg ott van a kivetítőn, de hogy itt volt ez a Bartimaeus, aki koldult. És amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus jön arra felé, jön Jerikóba, akkor kiabálni kezdett, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Hát lehet, hogy ez számunkra már nem annyira értető, hogy ennek most mi volt a jelentősége, de azért, ha tudjátok, akkor mondjátok bátran, hogy mit jelent az, hogy Dávid fia? Nekik ez mit jelentett? Ő a messiás, aki mit fog csinálni? Megszabadítja a népet. Megoldja az embernek minden problémáját. Egészséget hoz, jólétet hoz, békességet hoz. Ők ezt gondolták a messiásról. Tehát az, hogy ő Dávid fiának mondta, a messiásnak mondta, és azt mondja, hogy könyörülj rajta. Tehát, hogy ő tényleg úgy hitt Jézusban, ahogy talán a Betesdai tónál lévő béna nem. Tehát ő tudta, hogy kiről van szó. Tudta, hogy kivel van dolga. Viszont nagyon érdekes, és itt a, most szeretnék visszakanyit, az akaratról beszélünk, hogy eddig ez az ember mit csinált? Ült és koldult. Ő akart meggyógyulni? Hát nem tudjuk, hogy akarta meggyógyulni. Az, amit eddig csinált, az egyáltalán nem arra mutatott, hogy ő akart volna meggyógyulni. Hát valószínűleg esélyese volt. Tehát magát is esélytelennek tartotta. Bár ezért a Betesda tónál voltak vakok, csak hát oda el is kellett volna jutni. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy amikor viszont meghallotta, hogy arra megy Jézus, akkor mit csinált? Kiabálni, hangosan kiabálni kezdett. És miért kezdett el kiabálni szerintetek? Tudom, erre sokféleképpen lehet erre a kérdésre válaszolni. Eddig mit csinált ez az ember? Koldult. Miért koldult? És? Hát akkor, ha nincs semmi, valakinek meg lehet halni, nem? Élni akart, nem? És most meg, akkor miért kezdett el kiabálni? Hogy? Látni is akart! Hoppá, tehát megszületett a szívében egy új vágy. És ez a vágy, ez egy akarattá formálódott, és majd megnézzük, hogy mennyire volt erős ez az akarata. Mert azt látjuk, hogy elkezdett kiabálni Dávid fia, na de hát azért nem volt annyira egyszerű dolog, mert utána azt olvassuk, hogy sokan megfették őt, hogy hallgasson. Tehát ott volt ez a koldus ember, valószínűleg nem volt túl jól öltözött, meg jól szituált, elkezdett kiabálni, ilyen zavargást csinálott a tömegben, és a tömeg meg leordítja őt, hogy hát maradj már nyugton, csendesedjél el, hát miket beszélsz? És mit csinált ez az ember? Azt mondja, hogy de ő annál jobban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam. Tehát mit tett ez a megfeddés az ő akaratával? Még inkább megerősítette. Mit lehetett volna még csinálni egy ilyen helyzetben? Elhallgatni. Elcsüggedni. Visszavonulni. De ez az ember ez nem visszavonult, hanem még inkább akarta, még inkább kiáltotta. És ezután azt olvassuk, hogy igen, Jézus megállt, azt mondta, hívjátok ide, oda hívták a vakot, és ezt mondták neki, bízzál, kelj föl, hív téged. Szóval itt már kapott egy biztatást, és ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és Jézushoz ment. Azért ez olyan kedves számomra ez a kép, hogy Jézus kifejezetten ehhez az emberhez szólt. Hát nem ő hozzá közvetlenül, hanem a tanítványinak mondta, hogy hívjátok ide. Hát, hogy őt magát, tehát nem csak úgy a tömeg a masszát kezelt, hanem ő a Bartimeussal foglalkozott. Mert a Bartimeus kiáltott utána. Pedig sokan voltak ott. Tömeg vette körül Jézust. De a Bartimeusnak kellett a messiás. És ő annyira akarta, annyira kiáltott utána, hogy Jézus megállt, ezt írja, hogy megállt. Pedig ő ment valahova, de Jézus ekkor megállt, és azt mondta, hogy hívjátok ide. És addig Jézus nem ment tovább egy tapottat sem. Pedig valószínűleg valahova ment, ahol várták. Mert ő egy elfoglalt ember volt. És őt mindig várták valahol. És ő megállt, és megvárta, hogy oda jöjjön hozzá Bartimeus. És Bartimeus pedig azonnal mit csinált?
Mit csinált?
Benne volt az öröm, de hogy mire indított ez öröm? Mit csinált? Azonnal tette azt, amit Jézus mondott. Egyetértettek? Tehát nem vacillált, nem kételkedett. Jézus ezt mondta, megyek azonnal. Azt olvasjuk, még a felső ruháját is ledobta magáról, hát valószínűleg nem akart olyan koszosan, piszkosan Jézus elé állni, akkor már inkább ledobja a ruháját is. Tehát. De ment Jézushoz. És utána jön megint a megdöbbentő kérdés. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Hát most már tényleg ez az a kategória, amikor kimegyek a teremből. Tehát, hogy titeket nem háborít fel ez a kérdés? Hogy lehet ilyet kérdezni? Tehát ott van ez a vak ember, a vak is látja. Szóval, hogy ott van ez a vak ember, és ki tudja, mióta vak, ezt nem tudjuk, ez nem derül ki a történetből, de hogy ott van ez a vakember, Jézus után kiállt, hogy könyörülj rajtam, Jézus odahívatja őt, teljesen egyértelmű, hogy most miről van szó, és Jézus tőle is megkérdezi, hogy mit akarsz? Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És a vak azt mondta neki, mester, hogy lássak. Egyébként ez is érdekes, hogy nem kezdte el mondani, hogy hogy történt, meg miért lett vak, így meg úgy. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt mondta neki, hogy hát tudod, akin könyörülök, azon könyörülök, akinek kegyelmezek, annak kegyelmezek, hanem mit kérdezett tőle Jézus? Azt kérdezte, hogy te mit akarsz? Te, és te mit akarsz? Szerintetek tudta Jézus, hogy mit akar? Persze, hogy tudta, hát akkor miért kérdezte meg? Ki kell mondani. Ki kell mondani. Tehát ezekből a történetekből mind ezt látjuk, hogy Jézus kifejezetten kimondatta az emberekkel, hogy mit akarnak. Annak én, hogy tudta, pontosan tudta, teljesen egyértelmű volt, hogy ezek az emberek mit akarnak, és Jézus mégis kimondatta velük, hogy mit akarnak. És szerintetek, hogyha ezek az emberek nem akarták volna, hanem csak úgy, hát, hogy ha Isten úgy akarja, akkor majd lesz, ha nem, akkor nem, akkor kaptak volna valamit? Ezen úgy érdemes elgondolkodni. De Jézus mindig így kérdezte meg az embereket, hogy mit akarsz? Te mit akarsz? Akarsz-e meggyógyulni? Persze. Jézus ekkor így szólt, eredj el, figyétek meg, mit mond, és megint egy kulcsfogalom. És erről majd fogok nektek mutatni még egy pár történetet. Eredj el, meggyógyítalak téged. Szóljatok rám. Csak János tud olvasni, vagy ti is tudtok olvasni? Szóljatok már. Mások is. Másik szemüveget húzzál fel, mást is akarok hallani. Szóval azt mondta Jézus, hogy eredj el, mert meggyógyítalak téged? Vagy Isten meggyógyít téged? Vagy az én erőm meggyógyít téged? Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy a te hited megtartott téged. És mit jelent az, hogy megtart? Mit jelent az, hogy megtart? Meggyógyít, hát ebben a konkrét esetben azt jelentette, hogy meggyógyult az ember, és azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton. Tehát amikor a megtartásról, vagy üdvösségről beszélünk, mert egyébként ez ugyanaz a szó, akkor ebben ott van a gyógyulás is. És nem azt mondta neki Jézus, hogy én meggyógyítottalak téged, hanem a te hited megtartott téged. Tehát még csak nem is arról volt szó, hogy akkor most akarja Isten, vagy nem akarja Isten, mint ahogy szoktunk néha imádkozni, vagy keresztények imádkoznak néha, hogy Úram, hogyha te akarod, akkor kérlek, gyógyíts meg. Nem, szó nem volt ilyenről. Azt mondta Jézus, hogy a te hited megtartott téged. És előtte pedig azt kérdezte, hogy mit akarsz? Nem tudom, látjátok-e az összefüggést. Először az akaratáról beszél, hogy mit akarsz, és utána pedig azt mondja, hogy a te hited. Ez egy érdekes gondolat, mint hogyha a hit nagyon szorosan összefüggne az akarattal. Tényleg nem fogom mindet felolvasni, mert annyian példa van az evangéliumokban, csak néhány szemelvényt hozok nektek is. Bíztatlak benneteket, hogy kutassátok ezt, kutassátok, az Isten igében ezek vannak benne. Csak fel akarom rá hívni a figyelmeteket, hogy ott van a szemünk előtt. Csak nem így olvassuk az igét sokszor. Egy másik esetben szintén két vakkal találkozott Jézus, azok is nyomába szegődtek, kiáltoztak utána, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia, és akkor oda mentek hozzá a vakok a házban, Jézus pedig ugyanúgy megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy én ezt meg tudom tenni? Azok azt mondták, igen, uram. Megint csak, hát szerintetek ezek az emberek, ezek miért kiáltoztak Jézus után? Hát nem azért, mert hitték, hogy Jézus meg tudja őket gyógyítani? Tehát, hogyha kiáltoztak Jézus után, hogy könyörülj rajtunk, akkor miért tette fel Jézus nekik ezt a kérdést? Hogy hiszitek-e? Hogy kinyilvánítsák, hogy megvallják. Így van. Tehát, hogy ezt ki kell mondani. Ki kell mondani azt, amiben hiszel. Ki kell mondani azt, amit akarsz. Ezt olvassuk újra, és újra, és újra ezekben a történetekben. És ezt nem mi találtuk ki, ezt Jézus csinálta így. De hogyha ti, vagy bárki okosabb Jézusnál, hát akkor lehet máshogy csinálni a dolgokat. Én a magam részéről inkább a mestertől tanulok. De bízom benne, hogy ti is így vagytok. Ezért olvassuk az igét, hogy tőle tanuljunk. És újra, ugye itt is az volt, Máté 9:29-30-ban, akkor megérintette a szemüket, és így szólt, legyen a ti hitetek szerint. És megnyílt a szemük. Tehát megint csak nem elkezdett ott Jézus hókusz-pókuszolni, hogy akkor most meggyógyítalak benneteket, és így meg úgy, hanem azt mondja, hogy legyen a ti hitetek szerint. Még egy példát olvasok, ezt most a Csia fordításból olvasom, mert nagyon tetszik nekem az, hogy a Csia fordítás az kifejezetten, szándékosan nem fordította át ezt a szót úgy, ahogy a többi magyar fordítás gyógyulásra, hanem ezt a szót használta, hogy megtartott, megmentett. A vérfolyásasszony története. Szerintem a legtöbben ismeritek ezt a történetet, amikor Jézushoz oda ment egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, odalépett hozzá hátulról, és megfogta köpenyének a boltját. Miért fogta meg? Csak úgy játszani akart, mint a kiskutya, vagy mi? Tehát, hogy persze, hogy nem. Tehát, hogy azt olvassuk, hogy mert ugye volt egy gondolata, ha csak megfogom köpenyét, szólt magában, megmenekülnék. Mire gondolt, hogy megmenekülne, hogy akkor majd a mennyben fog élni, vagy mi? Arra gondolt, hogy meg fog gyógyulni a bajából. Tehát számára az üdvösség, a megmenekülés az azt jelentette, hogy meggyógyul a vérfolyásból. Mert mondom, ez ugyanaz a szó, mint amit az üdvösségre használ az ige. Azt mondja, ezt kinek mondta? Hát, azt mondja, hogy magában. Magának. Tehát magának ő ezt úgy kimondta. Ezt megfogalmazta magának. Tehát nem tudom, hogy érzékelitek-e, de ez az asszony, ez nagyon konkrét dologra fókuszált rá. Tehát ő a bojtra fókuszált. Tehát nem egyszerűen csak úgy, ha megérintem Jézust, vagy a vállát, vagy hogyha a kezemre teszi, nem azt mondja, hogy a bojt is elég, és a bojtra oda rá volt kattalva, én nem tudom, hogy ment oda, csúszott, mászott, vagy hogy furakodott oda a tömegben, de annyira rá volt kattanva erre a bojtra, erre a ruhabojtra, hogy egyébként a zsidóknak ez törvényben volt előírva, hogy 3 bojtot kellett a ruhájukra kötni, hogy ők törvénytartók, ennek volt ez a jele. Igen. Persze, így van. Tehát, hogy most nem idéztem ezt az igét, mert nem erről akarok beszélni, de a mózesi törvényben ez ott volt, tehát, hogy ez a ruhabojt volt, ez a, ugye sok fordításban csak a köntösének, vagy a ruhájának a széle van, vagy a pereme, tehát, hogy ez a ruhabojt volt, mert az volt a széle. Na mindegy. Szóval ez a lényeg, hogy ez az asszony, ez annyira rá volt kattanva erre, tehát ő eldöntötte magában, hogyha azt a ruhaboltot megérinti, Jézusnak a ruhaboltját, akkor ő meg fog gyógyulni. És az a megdöbbentő, hogy így is volt. Tehát ezt olvassuk, hogy odalépett hátulról, megfogta a köpenyének a boltját, és akkor valami történt, ezt most itt ez az evangélium nem írja le ennyire részletesen, de azt írja, hogy amit megfogta, erő áradt ki Jézusból, és meggyógyult az asszony. És utána megfordult Jézus, és ahogy meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, meggyógyítottalak téged. Megint ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy a hited már is megmentett. Meg is menekült az asszony attól az órától fogva. Meg is meggyógyult. Tehát, hogy ez az asszony, ez egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, de akinek ilyen kúros folyása volt nőként, vagy akár férfiként is más jellegű folyása volt, az amit kellett csinálni azokkal az emberekkel. Egyrészt tisztátalan volt, és gyakorlatilag ezeknek az embereknek karanténban kellett lenniük. Tehát ez az asszony egyébként egy másik evangélium azt jöjjük, hogy már sok orvostól sokat szenvedett. Tehát annyiféle módon próbált már meggyógyulni, sőt azt írja egy másik, hogy az egész vagyonát orvosokra költötte. Tehát ő tényleg nagyon akart meggyógyulni, de nem tudott. Hasonlóan, mint a Betesda tónál lévő beteg. De mikor jött Jézus, akkor minden hitét abba a boltba vetette. De egész konkrétan nem akármelyik boltba, hanem Jézus ruhaboltjába. Ha azt megérinti, akkor ez neki elég. Meg fog gyógyulni. És az érdekes, hogy ezt az asszony nem Jézus gyógyította meg. Elgondolkodtatok ezen történeten már, hogy ezt az asszony nem Jézus gyógyította meg? Jézus nem mondott semmit, nem kérdezett tőle semmit, nem csinált semmit, még csak nem is tudott róla, csak utólag. És ezt is mondta neki Jézus, hogy a hited megmentett. Most szeretném egy picit a másik oldalt is megvilágítani. És itt jön be az akaratnak a szerepe. Jézus mondott egy nagyon fontos tanulságot. Tudom, ezt úgy általában az üdvösségről mondta, de ahogy az előbb is mutattam, hogy itt az üdvösség vagy a megmenekülés szó, az a gyógyulást is jelentette. Tehát, hogy ez mindent magába foglal, testi, lelki jólétet. És Jézus azt mondta egyik helyen, mikor megvádolták azzal, hogy most miért közösködik itt vámszedőkkel, meg bűnös emberekkel, akkor azt mondta Jézus, nem az egészségeseknek van szükségük orvosa, hanem a betegeknek. Hát nem tudom, hogy ti voltatok-e már betegek, vagy van-e közöttetek olyan, aki nagyon súlyos beteg, vagy krónikus beteg, de azok, akik hosszú ideje betegek, mint ahogy ezeket a történeteket olvastuk, ezek mind olyan betegek voltak, akik hosszú ideje betegek voltak. Nem tudott az orvostudomány segíteni rajtuk. De ők mégis mit akartak? Meg akartak gyógyulni. A vak is, a béna is, a vérfolyásos asszony is meg akartak gyógyulni. Tehát erről szólt az életük. Nagyon sokszor a betegeknek az egész életük erről szól, hogy meg akarnak gyógyulni. Aki nem akar meggyógyulni, az már beletörődött. De hogy azt mondja, hogy az egészségeseknek nincs szükségük orvosra. Mert a betegek közül van, akinek nincs szüksége orvosra? Melyik beteg az, akinek nincs szüksége orvosra? Mondjad? Aki nem akar meggyógyulni! Bátrabban máskor, így van, annak a betegnek nincs szüksége orvosra, aki nem akar meggyógyulni. Egyébként nincs egészséges ebben az értelemben, mert mindenki beteg, lelkileg mindenki beteg. De annak nincs szüksége orvosra, aki nem akar meggyógyulni. Úgyhogy itt jön be az akaratnak a szerepe, és nagyon érdekes, hogy Jézus kifejezetten ezt is mondta azoknak a farizeusoknak, írástudóknak, akik megkérdezték őt, pont egy ilyen vak gyógyítás után, János 9-ben ezt mondja, ezt mondták neki, hogy talán mi is vakok vagyunk? Mert hogy Jézus mondott egyet, amit nem tetszett neki, és akkor megkérdezték, hogy talán mi is vakok vagyunk, mert hogy Jézusnak kéne meggyógyítani a vakokat, nem? Talán mi is vakok vagyunk? Jézus azt válaszolta, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad. Miért marad meg a bűnük ezeknek az embereknek? Mert ők azt hiszik, hogy egészségesek. Azt hiszik, hogy ők látnak, hogy ők egészségesek, hogy nekik nem kell Jézusnak a gyógyítása. Akik nem érzi a szükségét, azt nem tudja meggyógyítani Jézus. És van egy ilyen drámai mondat a Jézus szolgálata végén, amikor a hegyen volt fent, és Jeruzsálemért sírt. Máté 23-ban nem olvasom fel ezt az egészet, de azt mondja az ige, hogy hányszor akartam egybegyűjteni, összegyűjteni fiaidat, amiképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibét, de ti nem akartátok. Szóval, hogy visszatérve arra az első ígére, vagy az első dilemmára, hogy Uram, ha te akarod, mit mondanátok erre? Ki nem akarja? Ő hányszor akarja? Hányszor akarja? Hát itt azt mondja, hogy hányszor, sokszor, mindig valójában, mindig állandóan akarja. Ki nem akarja? Az ember nem akarja. Tehát az emberben nincs ott az a fajta akarat, ami találkozna ezzel az isteni akarattal. És ezért van az, hogy Jézus mindig ezt megkérdezte az emberektől, hogy te mit akarsz? A te hited mire irányul? Mert nem ő nála volt a gyenge pont. Nem az ő ereje volt korlátos, hanem az emberek hite az, ami vagy találkozott ezzel az isteni akarattal, vagy nem. Úgyhogy a következő kérdésem így a Biblia példák után az, hogy te mit akarsz? Jó, nézzünk még egy néhány igét, amit Jézus mond, és ez most mindenkinek szól, ez nektek szól, neked és nekem. Ezt mondja Jézus Máté 5:6-ban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Csak annyit jegyeznék meg, hogy itt nem az elméleti igazságról van szó, hanem az igazi életről. Hát erre lehet szerintetek azt mondani, hogy hát, hogy nem az, aki akarja, nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nem, azt mondja, hogy azok boldog, akik éhezik és szomjúhozzák, azok mit csinálnak? Akarják és tesznek érte. Így van. Tehát ők nem nyugszanak addig, amíg ezt nem tapasztalják meg. És ezt mondja Jézus a következő fejezetben, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, megint csak ezt az igaz életet említi, nem az elméleti igazságot, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ugye az elején beszéltünk egy olyan ígéről, hogy igyekezzetek, vagy küzdjetek azért, hogy bemenjetek a szoros kapun. Itt azt mondja Jézus, hogy keressétek, hogy lehet valamit keresni. Hogy? Igen. Így van. Tehát, hogyha most teszem azt, nekem otthon van egy nyomtató, és akarok nyomtatni valamit, és van egy kötek papírom. És tudom, hogy elővettem abból a kötek papírból, mit tudom én, 3-4 darab lapot, és valahova letettem. És eszembe jut, hogy nekem pont az a pont 3-4 lap kéne a nyomtatáshoz, és elkezdem keresni azt a 3-4 lapot. Keresem, de nem találom. Mit fogok csinálni utána? Szerintetek? Előveszek a nagy papírból. Kit érdekel ez a 3-4 nap? Elvesztettem, nem érdekel. Szerintetek erről a keresésről beszél itt Jézus? Hát, hogy keresem, hát, hogyha nincs, akkor ez van, így jártam. Hát, ha az Úr akarja, akkor majd meg lesz. Tudjátok, testvérek, Jézus arról a keresésről beszél, ahol a keresett tárgy, vagy dolog, vagy személy, az nem pótolható mással. Tehát, hogyha valaki éhes és szomjas, azért, mert nincs mit ennie, az két dolgot tehet. Mi az a két dolog, amit tehet? Hogy? És akkor mi történik, ha nem érdekli tovább? Éhen és szomjan hal. Az belehal az az ember. Mert erre szüksége van az embernek. Egy ideig tud létezni, és utána belehal. Tehát, hogyha lemond róla azt, hogy ő keressen megoldást, akkor az belehal az az ember. És a másik lehetőség az, hogy nem nyugszik addig. Ha kell, akkor kiül az utcára koldulni, de ennie kell, meg innia. Valahogy meg kell oldani ezt a problémát. Tehát ez a fajta nyughatatlan, addig nem nyugszom, amíg nem tapasztalom meg típusú éhségről, meg szomjúságról beszél Jézus. Erről a keresésről beszél Jézus, ami mögött egy céltudatos elhatározás áll, hogy én ezt meg kell, hogy tapasztaljam, ezt meg kell, hogy kapjam. Enélkül nem tudok élni, nem tudok létezni. Hát ezt is sokszor félre szokták érteni, amit Jézus mondott szintén a hegyi beszédben, Máté 7-ben, Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, csak magamból indulok ki, tehát most magamról beszélek. Én ezt régen úgy olvastam, mert egy Jézus azt mondja, aki kér, az kap. És ezzel befejeztem az igevers olvasását. Nem tudom, értitek-e, miről beszélek. Jézus itt arról beszélt, hogy hát, hogyha kérsz, akkor kapsz, pont. Tehát csak egy picit, hogy értsük jobban, tehát hogyha én kérek valamit, és megkapom, akkor miért kell utána még keresnem? És hogyha keresem és megtalálom, akkor minek utána még zörgetni, dörömbölni? Vagy verni az asztalt? Ugye magyarul ezt mondanak, veri az asztalt, nem? Tehát, hogyha valamit kérek és megkaptam, akkor miért kell utána még zörgetni, vagy miért kell még keresni? Kell akkor? Ha valamit kérek és megkapom, akkor kell még keresni? Nem, de nem tudom, érzékelitek-e, tehát, hogy ezek... Ezek nem... Tehát, hogyha megállok ott, hogy aki kér, az kap, akkor nem kell többet keresnem, meg zörgetnem. De Jézus ezeket is mondja. Tehát itt Jézus nem arról beszél, hogy akkor aki kér, az kap, és pont. Miről beszél? Dinamikus folyamat, nagyon jó, mint már jó gondolaton vagyunk. Fokozatokról beszél, akkor mi ennek az üzenete számotokra? Így van, a magad részét teljes mértékben meg kell tegyed, ami mit jelent? Mi az a teljes mérték? Kitartóan, nagyon jó. Egy más szóval fogalmaznám meg. Ameddig, így van. Addig kell elmenned, ameddig el kell menned. Ha a kérésig, a kérésig. Ha a keresésig, a keresésig. Ha az asztalverésig, az asztalverésig. Tehát Jézus nem arról beszélt, hogy csak kértek és kaptok. Jézus arról beszélt, hogy aki céltudatos, az Isten országával kapcsolatban, az meg fogja találni, az meg fogja kapni azt, amit akar. És van egy nagyon-nagyon érdekes igevers, amit nagyon sokáig nem értettem. És amikor megértettem, akkor ez egy olyan kinyilatkoztatás volt számomra, és megértettem nagyon sok embernek a nyomorát és helyzetét, és azt, hogy miért nem működik a keresztény életük. Figyétek meg, mit mond az Úr. Ezt ő mondja. Ez egy igazság, ez egy kijelentés. Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt. Nagyon nehéz ezt a verset jól lefordítani, megnéztem több fordítást is, de mindegyik egyformán nehéz, nehezen érthető és félrevezető, kifejezetten a szavak miatt, amiket Jézus mondott. Mert hogyha arra gondolunk, hogy erőszak, vagy erőszakos, meg a mennyek országa, akkor ezt a két dolgot, ezt hogy rakod össze magadban? Ezek ellentétesek, igaz? Tehát a mennyek ország az a békesség, meg a szelídség, a nyugodtság, az erőszakos az pedig milyen? Mondjuk sátáni, agresszív. Mondjatok még szavakat. Törtető. Nem? Átgázol a másikon. Nem? Hát ezt most vagy úgy lehet érteni, hogy akkor az erőszakosok próbálják elvenni a másoktól ezt, de nem ezt jelenti az, amit Jézus mond. Jézus pont azt mondta az elején, emlékeztek, mit olvastunk, hogy küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun. Sokan próbálnak, de nem tudnak. És itt ugyanerről beszél Jézus. Itt erőszakosokról beszél, itt nyilván nem arról van szó, hogy akkor legyen valaki erőszakos, és akkor most akkor én török zúzok, átgázolok mindenkin, de egy valakin át kell gázolni mindenképpen. Tudjátok ki? Saját magamon kell átgázolnom. Tehát azok, akik erővel törnek a mennyek országa felé, ezek azok az emberek, akiknek semmi más nem számít. Tudjátok, hogy a tanítványok mit mondtak Jézusnak? Hogy ők mit tettek a mennyek országáért, meg Jézusért? Ezt mondta, így van. Mester, mi mindent elhagytunk, érted? Péter meg András, meg Jakab, meg János felszámolták a vállalkozásukat, jól menő Zebedeus is fiai halkereskedelem, a Lévi Máté ő otthagyta a jól fizető, biztos köztisztviselői állását, vámszedő állását, és a többiekről nem nagyon tudjuk, hogy mit hagytak ott, de ezt mondták, hogy mester, mi mindent otthagytunk, érted? Ezek az emberek 0-24-ben Jézussal lógtak, ott voltak vele együtt, Péternek otthon volt az anyósa, tehát ezek szerint felesége is volt, és később egyébként olvassuk, hogy magával vitte a feleségét is. De az később volt, ott akkor, amikor Jézussal mentek, ők ott hagyták a családjukat, ők mindent belepakoltak ebbe a kapcsolatba. Nem másokkal voltak erőszakosok, hanem azt az elhatározásukat, hogy ők Jézust meg akarják tapasztalni, ezt tűzön, vizen keresztül vitték, és elsősorban a saját életükön vitték keresztül. Ez mindent felülírt számukra, hogy ők Jézussal legyenek, és Jézust megtapasztalják, és azt mondja, hogy az erőszakosok el is ragadják azt. Ezt most nem idéztem, de van egy drámai történet az Új Szövetségben. Ezen nagyon-nagyon sokat gondolkozom. János 6. fejezetében, amikor Jézus arról beszél, hogy az én testem étel és az én vérem ital, és az emberek többsége hogyan reagálta le ezt a történetet. Emlékeztek erre? Elfordultak tőle, azt mondták, hogy ez kemény eledel. Ez kemény beszédek, kicsoda hallgathatja ezt. És te elmentek tőle is. Tanítványokat is megkérdezte Jézus. Tudjátok, hogy mit kérdezett tőlük? Ti is el akartok menni? Érdekes a kérdés, nem? Valójában mit akartok? És mit válaszoltak a tanítványok? Konkrétan Péter válaszolt, és azt mondta, hogy mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ugye először azt kérdezte, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Hát, hogy ők sem értették, amit Jézus mondott, de ők ott akartak lenni Jézussal, mert ezt kérdezte tőlük, hogy ti is el akartok menni. És Péternek a válasza nyilvánvalóvá tett, hogy dehogy akarnak elmenni, ott akarnak vele lenni, mert nála van az élet beszéde. Lehet, hogy nem tudták, lehet, hogy nem értették, lehet, hogy mindenki elhagyta őket, lehet, hogy nem voltak akkor éppen túl népszerűek, de ők Jézussal akartak lenni. És ez minden mást felülírt számukra. A Biblia beszél egy jó harcról. Egy jó harcról. És azt mondja Júdás, nem fogom az egészet felolvasni, Júdás levelében egy fejezet, 3. vers, azt mondja, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Testvérek, ez a hit, ez nem egy olyan magától értetődő dolog. Ez olyas valami, amiben be kell fektetni. Amiben bele kell rakni az embernek mindenét, amit akarni kell. Amit ki kell tűzni célul. Pál is ugyanezt mondja egyébként Timóteusnak, 1 Timóteus 6.12. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál. És amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Szóval ez a hit nemes harc, ez nem a törvény megtartásának a harca, mint amit a zsidók is akartak. Ők azért gondolták, hogy ők látnak, és nem vakok, mert ők azt gondolták, hogy ők megtartják a törvényt. Pál nem erről beszélt, Pál arról beszélt, hogy a hitet harcold meg, a hit nemes harcát harcold meg, ami a Jézus Krisztushoz való ragaszkodás. Jézus Krisztusban van minden áldás, és minden, ami történik az emberrel, az mi alapján történik? Mit fogsz te tapasztalni az életben? Mit fogsz te tapasztalni az életben? Most lehet, hogy... Amit hiszel! Így van! De ez egy örök érvényű törvényszerűség. Hogy legyen neked a te hited szerint. Ezért beszél arról Pál meg az apostolok is, hogy harcoljátok meg a hit harcát. Mert amit hiszel, amire oda tetted magadat, azt fogod tapasztalni. És az, hogy hiszel, ez azt jelenti, hogy elmész a legvégsőkig. Ha kérés, akkor a kérés. Lehet, hogy már kérésnél megkapod. Ha keresés, a keresésnél, vagy verni kell az asztalt, akkor addig mész el. Mert ezt jelenti a hit. A hit az nem azt jelenti, hogy megtanultam 27 tanítást a Bibliából, vagy 28-at, vagy akármennyit, és akkor fel tudom mondani egy bizottság előtt, és akkor el tudom mondani, hogy én hiszek Jézusban. Testvérek, ennek az ég adta világon semmi köze nincs a hithez, a bibliai hithez. Az a hit, amiről Jézus beszél, ami megtartja az embert, ami változást hoz az életében, az az a hit, ami oda teszi magát az ígéretekhez, ami oda teszi magát Isten ígéretei mellé, Jézus beszéde mellé, ami megragadja az örök életet, amire elhivattunk. Tehát ezt nem nekünk kell kikaparni, nem nekünk kell megszerezni, erre már el vagyunk hívva, amiről beszéltünk az elején, hogy Uram, ha te akarod. Persze, hogy akarja! Ő indult felénk, ő hozta el ezt számunkra, felkínálja mindenkinek az üdvösséget, és beszéltük arról, hogy az üdvösségben mi minden beletartozik. Az a vérfolyás asszony is üdvösséget kapott ott. Tudnilik, meggyógyult. Ez volt számára ott akkor a megmentés, hogy meggyógyult. Tehát ez mind hit által van, és ezt Isten adja ajándékba, de ezt a hit tudja megragadni. Az a kérdés, és ez az utolsó kérdés, számotokra, számomra, mindenki számára, hogy akarod-e az élet folyóját. Jézus ezt mondja, Jelenések könyve ezzel fejezi be, ezzel a felhívással, és a szellem és a mennyasszony így szól, jöjj! És aki hallja, ezt mondja, jöjj! És aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ez a kérdésem számodra, testvérem, barátom. Akarsz-e meggyógyulni? Te mit akarsz? Isten tegye áldotta az ügyét bennetek, ez az ige munkálkodjon a szívetekben, és én hiszem, hogy az Isten szelleme munkálni fogja bennetek az akarást, az igazi Istentől való akarást, és a véghez vitelt is az ő jókedvéből. Amen.